Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idei év egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor tegnap a Kossuth Rádióban arról beszélt, ebből a szempontból sorsdöntő lesz a tavaszi országgyűlési választás, ha a kormánynak meg kell őriznie a folytonosságot, a lehetőségeket kiaknázni, a veszélyeket pedig elhárítani. Az Ukrajnának nyújtandó további hitel helyett a béketárgyalásokat kellene előmozdítania az Európai Uniónak, közölte a kormányfő. Ismét úgy vélte, Brüsszelnek nincs meg a fedezete a következő évi támogatása, ezért döntött úgy Magyarország, Csehország és Lengyelország, hogy nem lesz ott, amikor a hitelt vissza kell fizetni. Újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közlése szerint egy nőt helyeztek szabadlábra, akinek kiszabadításán a karakaszi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal együttműködve dolgozott a kormány. Számos gimnázium felvételi tájékoztatójából eltűntek a tavaly megjelent központilag ajánlott ponthatárkövetelmények, írta meg a Népszava. A Nemzeti Pedagógus Kar szerint nem volt szerencsés, hogy egyes tankerületekben szigorúbban, máshol enyhébben értelmezték a nem kötelező érvényű központi ajánlást. Februártól naponta 12 vonat jár Szeged és Szabadka között, közölte a MÁV. Elsőjétől már napközben is biztosított lesz a 3 óránkénti közlekedés Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között. Nyárig 4 újabb Gripen vadászgéppel 18-ra bővül a magyar légierő flottája. A kormány tavaly áprilisban jelentette be, hogy a Gripen vadászgépeket gyártó svéd Saab csoport repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon. Az Európai Bizottság elnöke szerint továbbra is erőteljesen és kitartóan támogatni kell Ukrajnát. Ursula von der Leyen ciprusi látogatásán úgy vélte, a nemrég kezdődött ciprusi elnökségnek kulcs szerepe lesz abban, hogy az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament gyorsan megállapodjon a kijevi vezetésnek szánt 90 milliárd eurós hitelről. Üdvözölt az orosz vezetés az olasz, francia és német tárgyalási szándékról szóló nyilatkozatokat. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közölte, Moszkva eddig nem kapott kapcsolatfelvételi kérelmet ezektől az országoktól. Az áramimport és a tartalékellátás gyors bővítését sürgette videóüzenetében az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky bejelentette, napi egyeztetéseket kezd a kabinett tagjaival és a régiókkal, valamint a védelmi és légierő vezetőkkel az energetikai létesítmények védelméről. Lengyelország előkészíti aknák telepítését keleti határán, jelentette be a lengyel nemzetvédelmi miniszter helyettes. Az aknákat csak valódi háborús fenyegetés esetén helyeznék el. Az amerikai elnök vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy az Egyesült Államok elfoglalja Grönlandot. Közben kétpárti amerikai kongresszusi delegáció utazott Dániába. A 11 képviselő támogatásáról biztosította Grönlandot. Megérkezett az első európai egység, egy kis létszámú francia kontingens Grönlandra. Donald Trump kijelentése után több európai ország is jelezte, hogy katonákat küld a Dániához tartozó szigetre. A bevetésben Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz. Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök. Vladimir Putyin megerősítette, hogy Moszkva kész közvetítő szerepet vállalni az érintett államok között. Nagy-Britanniában 10 évvel 65 évre emelni a tartalékosok felső mozgósítási korhatárát a kormány. A londoni védelmi minisztérium ismertetése szerint biztosítani kell a fegyveres erők számára megfelelő létszámot és szakképzettséget a fenyegetettség elleni fellépéshez. Hónapok óta nem tapasztalt mértékben több mint 10%-kal drágult a gáz a holland gáztőzsdén az újabb hideg hullám és az alacsony készletszintek miatt, írta meg a Portfólió gazdasági portál. Már 36,5 eurót kérnek a februári szállítású gázért. Dél-Koreában 5 év börtönbüntetése ítélte Yoon Suk-yeol volt elnököt a bíróság az igazságszolgáltatás akadályozása és hivatali hatalommal való visszaélés miatt. A bíróság szerint az elkövetett cselekmények rendkívül súlyosak, mivel elnökként kötelessége lett volna az alkotmány védelme. Ausztráliában egy új jogszabály nyomán mintegy 4 millió 700 ezer gyermekekhez köthető közösségi média fiókot töröltek vagy zároltak. Az ausztrál kommunikációs miniszter szerint a lépés bizonyítja, hogy a nagy technológiai cégekkel szemben is érvényt lehet szerezni a szabályoknak. Végül az időjárásról. Elsősorban északkeleten csökken át a felhőzet, de másutt várhatóan borult marad az ég. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a szél. A csúcshőmérséklet plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. január 17-e szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé, egészen 12 óráig. Hamarosan kezdődik reggeli műsorunk, melyben ez alkalommal Soltész Bálinttal, rendőrségi alezredessel, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrségi tanácsosával, sajtószóvivőjével beszélgetünk a téli járművezetésről, az elesettek megsegítéséről, valamint a tűzifa adomány szétosztásában végzett tevékenységükről. 9 órától hírek, majd Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. Ez alkalommal Baklászlóval, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete elnökével értékeljük a 2025-ös évet. Beszámolunk egy ifjúsági pályázatról és a tervekről is, illetve arról is lesz szó, miért érdemes nagycsaládot vállalni. Most ajánlunkat hallják.
És a gyerekek egymásnak ajándék. Amikor mi gyerekeket vállaltunk, akkor egymásnak ajándékként adtuk őket. Mert ahogy fölnőttek a két iker fiam, utána jött a lányom, és úgy gondoltam, hogy amikor így egymásra találtak, és már kezdtek úgy együtt játszani, ettől nagyobb örömet nem lehetett látni. Amikor megérkezett a negyedik gyerekünk, a kisfiunk, legkisebb, akkor láttam azt, hogy a nagyobbak mennyire nagy örömmel fogadták őt. És azóta is, ugye, ez a négyes társulat, ez a négyes csapat, ez akkora összetartó erő számukra, hogy bármikor, bármiben tudnak egymásra számítani.
9 óra után Kilátó című regionális műsorunkban elsőként összeállítást hallhatnak Navracsics Tibor legutóbbi EGRI látogatásának eredményeiről, majd Zámné Zsókával, a Dobó Katica nyugdíjas szervezet elnökségi tagjával beszélgetünk. Ajánlunkban Magyarország közigazgatási és területfejlesztési miniszterét hallják.
2025-ben, amikor a versenyképes járások program indult, akkor egy előzetes kalkulációval kellett megállapítanunk a versenyképes járások program költségvetését. Ez a pénzügyminisztérium előzetes kalkulációja volt arra vonatkozóan, hogy az egyes települések várhatóan mekkora összeget fognak befizetni iparűzési adóként, illetve iparűzési adó többletként.
Kisújszálláson ugyanebben az órában, Napról Napra című műsorunkban a szalagos farsangi fánk és a csőröge fánk elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süje Károlynét hallják.
A szalagosság azt jelenti, hogy ahogy sül a fánk, középen van egy fehér vonal körbe, az adja meg, akkor ez biztos, hogy nagyon finom, és nagyon tényleg még másnap is olyan finom volt az a fánk, hogy mintha aznap sült volna, tehát ez a jó fánk, ami úgy viselkedik.
10 órától hírek, majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk, melynek mai adásában egy úti élményről és az ütőfás mézes kalács készítéséről lesz szó. Ajánlunkban Berec Lászlóné Zsuzsát hallják, aki a kínai útjáról beszél.
Mondhatnám azt, hogy királyi ellátásban volt részünk, és itt nem csak az ételre, italra gondolok, hanem arra az odafigyelésre, hogy ne csak a szolgálattal teljen ez az egy hét vagy 8 nap, amit ott töltöttünk, hanem igenis nézzünk szét a városban, megadták a lehetőséget, elvittek bennünket múzeumokba, templomokba, parkokba, ahol végül is egy kicsit az ő életükbe is nyilván nagyon felszínű, de bele tudtunk pillantani, és ez is számomra egy nagyon-nagyon értékes dolog, hogy arról is gondoskodtak, hogy nekünk élményeink legyenek az ő városukról és környékükről.
11 óra után kezdődik Kapcsolat című műsorunk, melyben folytatjuk beszélgetésünket Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével, akivel most intézményük 25 éves évfordulójáról lesz szó.
Van egy fantasztikus kolléganőnk, aki estére már a darab elejét meg is írta. És hát a nyár az így maradt, ezzel a fantasztikus darabbal, darab elejével, viszont szeptember 2. hetétől megindultak a munkálatok, és a darab többi része is elkészült. Az a része már, amikor az iskola eseményeihez, hogy mi mindent teszünk a gyerekekkel, hogyan végezzük az oktató-nevelő munkánkat, ezt próbáltuk bemutatni, és hogy annak idején ugyebár Szent Imre is tanult Szent Gellértől nagyon sok mindent, és az édesapjától, és mi megörököltük Szent Imre, ami védőszentünk, és hogy mi ezt a hagyományt, amit örököltünk, hogyan tudjuk továbbadni a gyerekeknek, ezt igyekeztünk megmutatni a színdarabbal.
Kedves hallgatóink, ez délelőtti műsor kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk addig is. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.
láttam újra lombon egy lány. Ez a lány, mindig vágytam már a tüze után. Újra eljön tár, újra megéget a föld és az ég vele még.
Beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban ez alkalommal Soltész Bálint alezredessel, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrségi tanácsosával, sajtószóvivőjével beszélgetünk a téli járművezetésről, az elesettek megsegítéséről, valamint a tűzifa adomány szétosztásában végzett tevékenységükről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mit is okozott ez a viszonylag ritkán tapasztalt hómennyiség, és tulajdonképpen még a rászorulók segítségnyújtásáról is beszélgetünk, és majd aztán még adódnak a témák. Köszöntelek itt a stúdióban, Bálint.
Szervusz, én is üdvözlök mindenkit.
Hát hogyan is alakult itt a hóhelyzet okán a közlekedés? Voltak-e különlegesebb balesetek? Mennyire vezetünk ehhez méltóan?
Érdekes egyébként, hogy nyilvánvalóan azt gondolná az ember, hogy ugye több baleset történik, hiszen ugye csúszósok az utak, és váratlan helyzetek alakulhatnak ki. Arról szerencsés helyzetről tudok beszámolni, hogy az elmúlt év hasonló időszakával összehasonlítva nyilván, amikor ugye nem voltak havas útviszonyok, kevesebb balesetet regisztráltunk vármegyénk közútjai, mint ugye a 2020 2025-ös évben, ugye évelején még mindig gondolkozni kell, hogy úszávon mondjon az ember. Tehát a 2025-ös év hasonló időszakához képest kevesebb baleset történt a közútjainkon. Nyilvánvalóan ez köszönhető ugye annak is, hogy ugye lehet így mondani, hogy csapból is ez folyik, ugye, hogy óvatosan vezessenek az autósok, mert ugye mindenki csak kinézegge az ablakon, azért látja, hogy nem úgy indul el, mint egy augusztusi délelőttön, úgyhogy ennek megfelelően valószínűleg óvatosabbak is voltak az autósok, illetve hát ugye van egy, vannak akik megfogadják azt a tanácsot is, hogyha nem muszáj, akkor ugye nem indulnak útnak is, és inkább gyalog vagy tömegközlekedéssel közlekednek, tehát tényleg van egy olyan réteg, aki egyébként nagyon jó megfondolt okkal téveszt, elősen veszik az autójukat, és talán emiatt is van kevesebb baleset, hogy kevesebben is vannak az utakon ilyenkor.
És hát lehet, hogy a nyári gumi is le lett cserélve végül.
Bízok benne, hogy ezt nem is kellett volna felhoznunk, de egyébként valóban fel kell hoznunk, hiszen az elmúlt hetekben is találkoztam munkatársam olyan autóssal, aki ebben a próbálom ezt a húhelyzet kifejezést kerülni, de hát ugye ebben a havas útviszonyok között nyári gumiban próbált meg közlekedni, nyilvánvalóan az árukba csúszott és segítségre szorult, illetve hát ami nagyon fontos még egyébként, és nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy főleg ugye aki nem garázsban tartja az autóját, hogy reggel az a 5-10 centi hó, azt ugye mindenféleképpen le kell róla takarítani, nem csak a szélvédőről, hanem a tetőről is, hiszen ugye balesetveszélyes helyzetek is kialakulhatnak. Ugye az egyik baleset forrás ebben, ugye, hogyha a mögöttünk lévő autóra ráfújja a szél, vagy csak kisebb darabok ugye a szélvédőjére csapodnak, vagy ami szintén ugyan balesetveszélyes helyzetet teremthet, és nem is gondolnak rá sokan. Menet közben kicsit megolvad már ugye a nagy hó réteg, ami a tetőn hagytak, és egy nagy fékezésnél egyben előre csúszik, és gyakorlatilag teljesen vak lesz a pillanatok alatt a gépeművezető is, nyilván ebből is akár tragédiák is kialakulhatnak.
Most azért egy ideig elkerült minket az ónos eső, de akinek még nincs fent az a téli gumi, azért ő ezen túlmenően mit kockáztat?
Hát nyilvánvalóan az, hogy kisebb kaptaporása lesz az autójának. Talán mondhatni, hogy szerencsésebb esetben már el sem tud indulni, hiszen tényleg egy ónos esőben, vagy azt szoktam, hogy ónos eső esetén még a téli gumi sem, vagy igen, ugye a téli gumi sem segítség, nyilvánvalóan nagyobb taparása van akkor is, de hogyha tényleg olyan ónos eső van, hogy minden tiszta jégpáncél borít, akkor az egyetlen biztonságos megoldás az, hogy valóban ne induljunk útnak, ami nem történt meg a kellő síkosságmentesítés az úttesteken.
Hát számítottunk egyébként erre a hómennyiségre. Nyilván, aki nézi az időjárás jelentést, az tudta, hogy fog esni, és nem is kevés fog esni, de inkább az, hogy ilyen tartós és maradandó. Tehát, hogy most már tényleg napok óta érzékeljük. Hogyan ülsz te autóba? Mi az, amit mondjuk elővigyázatosságból megteszel?
Erről is csak reménykedni tudok, hogy nem kell elmondanunk egy autósnak sem, hogy mielőtt beülnék az autóba, mik vannak már benne, és ugye ezt nem is itt a hó miatt, ahol leesett hó miatt, hanem ezt már a tél közelettével megtették, bízunk benne, hogy minél többen az autójukban. Ugye nagyon fontos legyen benne, egy pokróz is nagyon nagy segítségünkre lehet. A téli szélvédő mosó folyadék, reméljük, hogy már senkinek nem kérdés, hogy azzal tölti fel az autóját. Ugye a mobiltelefontöltő is nagyon nagy segítségünkre lehet, ugye később, hogyha esetleg segítséget kell hívnunk, és mondjuk több órára ugye ott olyan helyzet is, hogy elakadunk a gépjárművünkkel, illetve hát a hólánc ugye nagyon sok helyen nem kötelező, vannak bizonyos útszakaszok, ahol ezt táblával előírja a közútnak a kezelője, hogy ott valóban hóláncot is fel kell szerelni bizonyos körülmények között. Tehát nagyon fontos, hogy a hólánc is benne legyen a csomagtartóban, illetve szintén nagyon fontos, mert sok autóssal találkozom, hogy igen, van ismerősi körömből is tudok ilyet mondani, van hólánca, de nem tudná felrakni.
Tehát nagyon... Ezt akartam még mondani, hogy azért ez egy kicsit bonyolultabb helyzetet.
Igen, és már ugye annál is inkább, ezt érdemes gyakorolni egyébként, ezt szoktuk is javasolni, otthon a száraz garázsban, akár nyáron, a szomszédok furcsa tekintetei mellett is, de érdemes gyakorolni, hiszen gondoljunk bele, hogy tényleg egy már elakadtunk az útszélén az autónkkal, és mínusz 10 fokban lefagyott ujjakkal kell felrakni a hóláncot, amit egyébként még soha nemek se próbáltuk, tehát ezt mindenféleképpen gyakorolni kell, tehát nem elég, hogy van, hanem hogy fel is tudjuk rakni. Illetve hát érdemes folyadékot, illetve kisebb mennyiségű élelmiszert is az autóban tárolni, hogy ugye pont az ilyen esetek miatt. És ez még ugye el sem indultunk, csak hogy mi legyen benne, hogy a kérdésedre is válaszolja. Nagyon fontos, ugye, amit már említettem, hogyha valóban szabad ég alatt töltötte az éjszakát a gépjárművünk, akkor rutinszerűen alakítsuk ki azt, eleve az, hogy beleszámoljuk nem csak az, hogy hosszabb lesz a menetidő, hiszen ugye óvatosabban kell közlekednünk, hanem egy 5-10 percet pluszban rászámolni arra az indulási időhöz képest, hogy valóban ezt rá kell szánnunk azt a 5-10 percet, hogy letakarítsuk az autót, és érdemes úgy, hogy beindítjuk az autót, és amíg melegszik az utastér, páramentesíti a belső rész, vagy ugye a szélvédőket, addig letakarítjuk körben az autóról a havat, a jégdarabokat, és csak utána indulunk útnak.
Érdekes, hogy említetted is azt, hogy mennyivel óvatosabbak voltak most az emberek. Én is nagyon sokaktól hallottam azt, hogy ő nem fog autóba ülni, akkor inkább a közösségi közlekedés vagy gyalog, hogyha megtehető ez az út. De azért elszoktunk egyébként ettől a fajta időjárástól szerintem, mert hogy 10 éve nagyjából, hogy volt ekkora hó.
Igen, valóban találkozni olyan gépeművezetővel, akinek mondjuk már 9-10 éve jogosítványa van, és még nem kellett ilyen körülmények között vezetnie Magyarország területén. Úgyhogy valóban ez egy nagy próbatétel az autósoknak, meg úgy általában ugye a társadalmi szempontból is, hiszen nagyon fontos, ugye, bár ugye nem rendőrségi feladat, vagy hatáskör, illetve ennek a szankcionálása esetleg sem szintén rendőrséghez tartozik, de például nagyon fontos, hogy a kellően eltakarítsuk ugye a portánk előtt is ugye a járdákat, a közterületeket, ami ugye a saját birtokunkhoz tartozik. Illetve hát szintén nagyon fontos, hogy odafigyeljünk ugye a környezetünkben élőkre, idős, egyedül élő, elesett embertársainkra, nagyon figyeljünk oda, hogy érdemes megkérdezni, hogy megvan-e mindenük, időseknek esetleg elvégezni a bevásárlást ilyenkor helyettük, hogy ne kelljen akár gyalog se elindulniuk az ilyen útiszonyok között, hiszen valóban tényleg el vagyunk tőle szokva.
Nektek arra is van rálátásotok, hogy az utcán kint élő emberek ilyenkor be tudjanak húzódni, valahova eljussanak akár az ellátórendszerbe. Mit tapasztaltatok ezen időszak alatt?
Több úgynevezett biztonsági intézkedést is végrehajtottak munkatársaim az elmúlt néhány napban. Volt rá példa nem egyszer, hogy az utcán didergő elesett férfinak, nőnek kellett segíteniük, és legtöbbször ugye vagy mentőszolgálat munkatársai segítségével, vagy hogy a rendőrségi szolgálati gépjárművel melegerőhelyre szállították őket. Adott esetben a kihűléstől is megmentve az elesetteket.
Egyébként tapasztaljátok azt, hogy az emberek segítenek egymásnak, vagy tehát, hogy észreveszik azt, hogy bajba jutott embertársuk ott lehet, és akkor felhívják rá a figyelmet?
Igen, volt ilyen bejelentésünk is, ami konkrétan úgy érkezett, hogy szomszédjukat régebben látták, esetleg érdemes lenne bemenni rendőrnek megnézni, és valóban segítségre volt szüksége. De ez egyébként jellemző, vagy nem kifejezetten a téli időszakban jellemző, ez a más évszakokban is megfigyelhető, hogy azért próbálnak odafigyelni az emberek egymásra, és próbálnak segítséget nyújtani, még ha nem is közvetlenül, de jelzik ezt a hatóságnak, és ők akkor megteszik a szükséges intézkedést.
Emlékeid szerint volt már olyan, amikor tényleg adódhatott volna abból probléma, hogyha akkor nem mennek ki a munkatársaid?
Egészen biztosan az elmúlt napokban is volt olyan, aki már láthatóan már remegett, tehát valóban, mert tényleg a kihűlés szélén állt, és akkor már a rendőrautóból megkapott pokróc is nagyon nagy segítség volt, amik ki nem értek a mentőszolgálat munkatársai. Igen, tehát ez rendszeresen előfordul, hogy ilyen módon kapnak segítséget.
Milyen esetekben kereshetnek titeket, hogyha tényleg látják, hogy valaki ott ül, fázik, didereg, amit mondtál, ez mindenképpen okot ad arra, hogy keressenek titeket?
Én azt tanácsolom első körben, hogyha egyébként biztonságosnak érzik ezt a élethelyzetet, hogy megszólítsák az utcán tartózkodó elesettet, érdemes először megszólítani, hogy van-e valamilyen segítségre szükség, és hogyha már mondjuk nyilván kommunikálni sem tud, akkor azon nem is szabad tovább gondolkozni, hogy valóban ugye az ismert 112-n segítséget kérem, ugye nem feltétlenül a rendőrség lesz, ugye adott esetben már lehet, hogy a mentőszolgálat munkatársai fognak érkezni, de arra biztatok mindenkit, hogy ne menjünk el szó nélkül a látszólag vagy csak látszólag segítségre szoruló állampolgáró polgártársai mellett, hanem valóban tegyük meg a ugye állampolgári kötelességünk is, hogy segítséget hívjunk nekik.
A héten volt szó a polgárőrség munkájáról, hogy szorosabbra is fűztétek az együttműködést. Hogyan alakul most ez a kapcsolat, főleg így a téli időszakban?
Ezekben a napokban is nagy segítségünkre vannak természetesen a polgárőrök, hiszen ugye folyamatos kapcsolatban vagyunk valamennyi települési polgárőr egyesülettel. Valóban nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani, mind abban, hogy közös járőrszolgálatok során ugye kiegészítik a munkatársaimat. Egyébként az önállóan végzett járőrtevékenységük is nagy segítség lesz, főleg kisebb településeken, ahol egyébként ugye ők is ott élnek abban a közösségben, és hamarabb észrevesznek bizonyos olyan, olyan jeleket, ami arra utalnak, hogy ott valahol segítségre szoruló lakó van.
Milyen gyakran járjátok együtt a várost?
Ez nyilvánvalóan változó. Konkrét számokat nem tudok mondani, hiszen ugye kapitányságonként, őrsönként változik. Nyilván a polgárőröknek ugye nyilván nem győzünk eleget hangsúlyozni, hogy ők ezt ellenszolgáltatás nélkül a szabadidejük terhére végzi, tehát nyilvánvalóan ez nagy elismerés érdemel a ő részükről. Nem tudnám konkrétan számot megmondani, hogy milyen időközönként, de gyakorlatilag heti napi rendszerességgel előfordulnak közös járőrszolgálatok, nyilván a területektől függően, hogy éppen melyik kapitányságon milyen kapacitásuk van nekik is.
Szó volt arról is ebben a műsorban, hogy a hajléktalan problémák mennyivel könnyebben kerülnek elő, és ugye adnak jelzést a lakók, hogy akár az Új Sor utcát említették, az egy nemrégi eset volt, hogy ott egy ilyen tanyát tudtak felfedezni. Mennyire számít az, hogy az ő jelenlétük sűrűbb egyébként, azóta, hogy ugye létezik itt a Felsővárosi Polgárőr Egyesület?
Nagyon sokat számít, hiszen ugye több szem többet lát szokták mondani, valóban, ugye ezt sem csak polgárok tehetik meg ezt a bejelentést, hanem valóban, hogyha járőrútvonalakba beépítik és többször elmennek egy-egy adott területen, mondjuk most ugye a havas helyzetnél maradva látják, hogy nincs seperve valamilyen egyébként lakott részen a hó, már ugye az is arra utalhat nekik, hogy ott ugye nem volt mozgás, és esetleg le tudják ellenőrizni, csak elutaztak-e otthonról, vagy esetleg más baj miatt nem jöttek ki az ingatlanból, tehát ilyen apró jeleket ők is észre tudnak venni, és időben érkezhet a segítség.
Mi a helyzet, ha már a rendőrség részéről itt vagy velünk, a kábítószer használatnak a problémái, valami itt van Egerben?
Nem egy Egerre leszűkíthető problémáról beszélünk, ugye országos viszonylatban ugye jelen van ugye a kábítószerfogyasztás. Ugye természetesen a rendőrség által indított Delta program folyamatban van. Gyakorlatilag heti, havi rendszerességgel vannak kábítószer díler, nem elsősorban fogyasztók, hanem kereskedőknek az elfogásai. Ezekről ugye rendszeresen beszámolunk a honlapunkon, ez a program ez folyamatosan zajlik. Nyilván jelen pillanatban is vannak olyan büntetőeljárások, amikről ugye érthető okokból nem tudok még tájékoztatást adni, de a háttérben mindenféleképpen zajlik ez a tevékenység.
Mi adja a Delta programnak a sikerességét?
Hát talán az, hogy valóban a szervezet cég, tehát a korábbinál is jobban össze vannak szervezve ezek az úgynevezett kábítószeres elfogások, illetve valóban az a társadalmi összefogás, hogy valóban, amit már említettem is ugye a korábban, hogy nagyon sok lakossági jelzés érkezik, talán több is, mint ugye a korábbi évekhez hasonlóan, és ezeket ugye a munkatársaim mindegyiket egyesével ellenőrzik, és később ezek állnak össze olyan információba, amiből ugye láthatnak az utca embere is elfogásokat, hogy az utcán valakit megbilincselbe elvisznek a rendőrök. Ez ilyen apróságokból, apró dolgokból áll össze egyébként ez a tevékenység.
Tehát most egyébként az állampolgárok bátrabban jeleznek? Bátrabban mondják azt, hogy akkor én most ezt be fogom jelenteni, mint korábban?
Nem feltétlenül bátrabban, mert eddig is biztattuk őket rá, és ugye eddig is megvoltak ezek a lehetősége, csak talán most jobban szem előtt van, és jobban olyan is találkozik vele esetleg a hírekben, aki korábban nem, hiszen ugye nagyobb számban vannak jelen az ilyen média megjelenések is, meg különböző fórumokon, és talán olyanhoz is eljut, aki olvas egy hírt, és akkor utána eszébe jut, hogy én is, mintha hasonlót láttam volna az utcánkban, és akkor esetleg jobban elkezd odafigyelni, és utána tényleg beigazolódik a gyanú, akkor ezt jelzi a rendőrség felé.
Fiatalok és idősebbek tekintetében mi az aránya az elfogások szempontjából?
Nem tudnék így különbséget tenni, volt már idős nagymamakorú Gyöngyösön például, azt hiszem drógnagyiként is emlegették a kollégák, és valóban ő kábítószer kereskedelemmel foglalkozott, valóban egy nagymamakorú hölgy, hát ugye 20 éves fiatalok az is fogtak már a munkatársaim, tehát nagy a szórás, ebben nem tudnánk egyértelműen kijelenteni, hogy csak a 21 éves férfiak követik ezt el.
Azt lehet tudni, hogy nyilván itt a designer drogok most nagyon előtérbe kerültek, de hogy mi az a fő csapás irány, amivel ők barteláznak?
Nyilvánvalóan eléggé változó, de valóban a designer drogok vonal, ami jellemzően jelen van.
Beszéljünk akkor visszatérve a rászoruló kérdésére, hiszen egy nagyon fontos esemény történt pénteken, ami rászorulóknak az ingyenes tűzifa szállítás lett most biztosítva, aminek részeként ott volt a rendőrség is. Mi volt a program maga?
Igen, valóban ugye a kormányrendelet értelmében létrehozott rendkívüli időjárási viszonyok és hóhelyzet kezelésére felállított operatív törzs döntése alapján a magyar állam tulajdonában lévő tűzifát ingyenesen a lakosságnak biztosítják. A rendőrség úgy csatlakozik be ebbe a programba, hogy az elmúlt napokban a rendőrség mérte fel a rászorulóknak a körét, és az együttműködőkkel közösen koordinálja ezt a tevékenységet, kifejezetten azért, hogy senki nem maradjon segítség nélkül. Ennek a gyakorlatilag a lényege az, hogy a rendőrség koordinálásával a magyar közút telephelyein tárolt tűzifát a katasztrófa védelem munkatársai szállítható méretűre darabolják, és a magyar honvédség járműveivel kiszállítják a már előre egyeztetett címekre, és ott ugye a honvédség segítségével le is pakolják egyébként a rászorulóknál a tűzifát.
Mennyi rászorulóról beszélhetünk, és milyen tűzifa mennyiségről?
A pontos mennyiséget még nem tudom megmondani, hiszen ugye ezen a héten pénteken indult Heves vármegyében ez a program, vagy akkor tudták elkezdeni, és a hétvégén is tart, tehát ez jövő hét elejére fogom tudni pontosan megmondani, mennyi mennyiségű fát sikerült munkatársaimnak az együttműködőkkel közösen eljutatni a rászorulókhoz.
És azt tudni, hogy egy háztartás mennyit fog kapni?
Igen, háztartásonként egy köbméter tűzifát szállítanak ki a honvédség munkatársai.
Mi alapján térképezi fel a rendőrség, hogy ki az, aki rászoruló?
Természetesen a települési önkormányzatok segítségével, az ő bevonásukkal történt meg ez a felmérés, és egyébként aki igényt tart ezekre a tűzifára, akkor a helyi önkormányzatnál ezt jelezheti is.
Ezt egyébként látható, hogy mennyire nagy segítség ez az adott háztartásoknak, az adott rászorulóknak, hogy ez miért fontos ilyenkor, főleg egyébként nyilván ebben a hideg időszakban.
Igen, nyilvánvalóan, hogy a hideg időjárás miatt van erre szükség. Még visszajelzések ugye nem érkeztek, még gyakorlatilag tényleg egy napja indult el ez a program. Azokon a helyszíneken, ahol már kivitték munkatársát, természetesen nagy örömmel fogadták a kiérkező adományfát, és már el is kezdték a feldolgozását, illetve már több helyen be is gyújtottak ezzel.
Vannak olyan autósok, olyan járművezetők, akik azért bátrabban próbálnak meg ilyenkor is vezetni, sőt az adott hóhelyzet még lehet, hogy kedvet is ad ahhoz, hogy egy kicsit másképp, egy kicsit gyorsabban vezessenek, vagy más mozdulatokat alkalmazzanak a járművezetés során. Milyen esetekkel találkozott a rendőrség?
Igen, valóban ugye elsősorban a Mátrának a hegyi szakaszain kellett több esetben munkatársaimnak intézkedniük, ugye kifejezetten ugye a köznyelven a drifteléjükkel szemben, akik ugye próbálnak ugye szépen keresztben autózni, hogy ugye látványosan, hogy ugye szoktam mondani, hogy feszegetik a határaikat, de ezt ugye közúton teszik meg is, attól függetlenül, hogy mondjuk ez éjszaka teszik meg a Mátrában a úton, az ugyanúgy közút, és ugyanolyan balesetveszélyes helyzeteket teremthet. Úgyhogy természetesen ezekkel szemben az eljárásokat megindították munkatársaim. Felhívnánk a figyelmet egyébként az autósok irányába, hogy valóban nagyon jó dolog lehet ugye megpróbálni a gépjárművezetési képességeinek a fejlesztését végrehajtani, de ezeket csak zárt pályán ajánljuk mindenféleképpen. Ugye vannak kifejezetten vezetéstechnikai tréning pályák, ahol kifejezetten erre a célra kialakított pályákon is, ugye nem csak a havas útviszonyok között, hanem akár nyáron is meg lehet próbálni azt, hogy milyen, hogyha megcsúszik az autónk, hogy kell rá reagálni. Tehát egyébként ez erre biztatunk mindenkit, hogy ezt érdemes egy ilyen tréninget elvégezni, egy-két órás tréninget is, de a Mátrában ennek szintén nem ott van a helye, hogy ott driftelve közlekedjenek. Ha Istennek egyébként balesete nem érkezett a rendőrségre bejelentés ilyenről. De ugye amikor azt mondjuk az autósoknak, hogy minél óvatosabban a hirtelen kormánymozdulatokat, fékmozdulatokat kerülve közlekedjenek, akkor pontosan ők meg azért mennek ki, hogy hirtelen kormánymozdulatok ugye keresztbe fordítva az autókat gyakoroljanak. Amit mondom, még egyszer, nincs vele gond, csak a kellő helyen és kellő időben kell tennie.
De egyébként ez önmagában nem büntethető?
De, mert ugye nem a közlekedési szabályoknak megfelelően baleset több veszélyes helyzetet teremtve közlekedik, tehát ez önmagában ez már jogsértésnek minősül. Hogyha szándékosan nyilvánvalóan ezt így.
Be kellett-e volna jelenteni akár azt az esetet, amikor a Széchenyi utcán egy kvados csúszkálgatott a járműjével ebben a 20 centis hóban?
Hát nyilvánvalóan attól is függ, hogy milyen kategóriába eső a kvadja, ugye a teljesítménytől függően vehet részt a közúti forgalomban, vagy nem. Ugye vannak olyan típusok, amik rendesen rendszámmal rendelkeznek, és jogosítvánnyal vezethetők. Azok ugye használhatók a közúton is. Itt is vonatkozik természetesen rá, hogy mondjuk egy behajtani tiloson, vagy sétáló utcában ugye szintén nem közlekedhet, úgyhogy nem tudom egyébként a konkrét példát, de nyilvánvalóan ezzel jogsértés valósulhatott meg, hogyha valóban.
Akár a sebesség határok átlépése miatt.
Igen, úgyhogy nagyon sok minden felvet egy ilyen eset, de mondom még egyszer, hogy nem ismerem konkrétan ennek az ügynek a részletei.
Hogyan vezessünk akkor tehát ebben a meglehetősen nehézkes...
Igen, ugye nagyon fontos, én már említettem, hogy a hirtelen kormánymozdulatokat ugye mindenféleképpen kerülnünk, illetve a hirtelen fékezés vagy gázolás, és ugye mindenki tapasztalhat, hogy egy hirtelen fékezés vagy gázolás milyen következményekkel járhat. Ami szintén nagyon fontos még, hogy a megszokottnál akár kétszer-háromszor nagyobb követési távolságot is tartsunk, hiszen ugye sokkal hosszabb a fékút, illetve az előttünk lév is sokkal nehezebben fog tudni megállni. Úgyhogy ezekre mindenféleképpen kell odafigyelnünk. Ezt már talán ugye említettem, de ugye menet közben is nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a gépjármű utas tere megfelelően párátlanítva legyen, tehát ne egy bepárásolt ablakon keresztül próbáljuk meg vezetni. Illetve hát szinte nagyon fontos, hogy ugye, amit nem tettem, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy le legyen takarítva a szélvédő kívülről. Ezt szokták mondani, hogy csak egy ilyen lőrést kapart valaki a szélvédő, és úgy indul le, hogy majd leol van menet közben. Ez szintén nagyon veszélyes.
Mi a helyzet a gyalogosokkal? Rájuk vonatkozik valami, vagy érdemes szem előtt tartaniuk valamit?
Nyilvánvalóan nagyon fontos arra is odafigyelni, hogy a gyalogosként ugye hát nem követek el azzal mondjuk keresztszabálysértés, ha mondjuk gyorsabban gyalogolok a jeges úton, de nyilván oda érdemes figyelniük, hogy lassabban tegyék meg ők is, illetve szintén nagy baleseti veszélyforrás lehet egyébként, hogy a járdán megcsúszva esetleg az úttestre csúszhatunk egy érkező autó elé. Tehát érdemes odafigyelni, főleg ugye a kisgyerekekre, hogy a már letakarított járda részen menjenek, vagy ahol ugye nincsen olyan rész, akkor inkább a fal tövében, hogyha megcsúsznak is, nehogy a úttestre tudjanak kicsúszni. Illetve természetesen az időseknek is szintén fontos, hogyha tehetjük, akkor esetleg kísérjük el őket, vagy amit már említettem, hogy takarítsuk le előttük is a járda szakaszt.
A láthatóság szempontjából van ilyenkor teendő?
Külön nincsen, hiszen ugye hogyha süt a nap, akkor ugye szoktam, hogy a káprázó napsütésben ugye, ha valaki nem hófehérbe van öltöző, akkor azért elég könnyen észre lehet venni egy fekete ruhás alakot is, amit egyébként ugye szoktunk mondani, hogy ne tegyük.
Az most az ellenkezője.
Ez most ugye az ellenkezője, de egyébként egy jó láthatósági mellény, vagy egy karpánt az mindig jó lehet. Tehát aki egyébként megszokásból szokta felvenni, az most se hagyja otthon.
A rollert egyébként is nagyon sok kritika éri, főleg az azt használókat, de mi a helyzet ebben az időszakban? Egyébként használják ezeket most is a tisztított felületeken?
Igen, bár ugye rollereseket elég kis számban láttunk ebben a hóhelyzetes napokban, de azért egyébként kerékpárosokkal találkozni. Nyilvánvalóan nekik is ugye fontos elmondanunk, hogy nagyon óvatosan, illetve hát ha nem muszáj, akkor rollerrel meg aztán pláne ne induljanak el, főleg amíg ugye nincsenek letakarítva az utak vagy a kerékpárutak. Ugye a kerékpárosnál ugye más a helyzet, hiszen aki ilyen időben egyébként kerékpározik, arról feltételezzük, ugye régebb óta kerékpározik, hiszen egész évben használja közlekedési eszközként, de hát azért nekik is okozhat meglepetés egy-egy jégfolt, úgyhogy amennyiben meg tudják oldani másképp a közlekedésüket, akkor azért érdemes ezekre azért nem hónapokról beszélünk, hanem néhány napra inkább lerakni a két kerekűt és gyalog közlekedni.
Ilyenkor fontosabb mondjuk előtérbe helyezni a biztonságot, mondjuk akár egy bukós isakkal, vagy térdvédővel, vagy ilyesmit?
Mindenféleképpen, hiszen ugye nagyobb eséllyel eshetnek el. Térdvédőt, bukós isakot mindenféleképpen ajánljuk, hogy felvegyék. Még akkor is, ugye, hogyha nem kötelező tartozék, vagy kötelező felszerelés, de mindenféleképpen erősen ajánljuk, hogy legalább ilyen időben vegyenek fel egy bukós isakot.
Hát az elkövetkezendő napokban nem biztos, hogy ez el fog olvadni még ez a hó, úgyhogy...
Igen, azt mondják, hogy még egy darabig velünk lesz.
Úgyhogy szerintem figyeljünk oda egymásra, egy kicsit legyünk körültekintőbbek is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm, itt lehettem.
Kedves hallgatóink, elhangzott reggeli műsorunkban Soltész Bálint alezredessel, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensével beszélgettünk a téli járművezetésről, az elesettek megsegítéséről, valamint a tűzifa adomány szétosztásában végzett tevékenységükről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
When I walked in the dawn, thought those arms of yours would be open wide, the way they were before. Feeling go, did it slip away?